Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Herceg Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A szerkesztő Illis László. Először arról lesz szó, hogy India szerdán rakétatámadást indított Pakisztán ellen, amire válaszul Iszlámábád vadászgépek lelövésével és tüzérségi tűzzel válaszolt. A két ország közötti konfliktus azután éleződött ki, hogy iszlamista szélsőségesek indiai turistákat mészároltak le Kasmír területén. Csicsman László, a budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint egyik fél sem akar háborúzni, ugyanakkor a konfliktusban benne van az eszkaláció lehetősége. A riporter Kalapos Mihály.
Az elmúlt napokban India reagált arra a terror támadásra, amelyet az egyik terrorista szervezet április 22-én követett el az indiai Kasmír területén, amelynek keretében 25 indiai állampolgárt és egy nepáli állampolgárt végeztek ki. Ez Indiában óriási felháborodást váltott ki, és Narendra Modi kilátásba helyezte a katonai fellépést. Ezzel is kezdődött lényegében tegnapi napon éjszaka, amelynek keretében India 9 nem katonai célpontot, hanem kifejezetten elmondása szerint potenciális terrorista célpontokat támadott. Ennek következtében a számadatok szerint 26 többnyire civilek vesztették egyébként életüket, és hát emellett természetesen sok sebesült van, és jelentős károk keletkeztek.
Pontosan lehet tudni, hogy a terror cselekedet mögött Pakisztán állt?
Nem ennyire egyszerű a helyzet. Ugye amikor április 22-én bekövetkezett ez az esemény, akkor egy ellenállás front nevű szervezet vállalta magára ennek az elkövetését, amely szervezet korábban ennek a gyökere, az egy Laskar-e-Taiba nevű terrorista szervezet, amely Pakisztánban működött, vagy Pakisztán területéről hajtott végre különféle merényleteket. Itt India alapvetően bizonyíték nélkül azzal vádolja jelen pillanatban Pakisztán, hogy nem csak hogy tudomása volt ennek a merényletnek a végrehajtásáról, hanem hogy a fegyveres erők vagy a titkosszolgálat támogatta ezt a szervezetet. Ezeket a vádakat Pakisztán egyébként elutasítja, és azt követeli, hogy független vizsgálóbizottságot hozzanak létre, amelyre hát nem került sor. Azt tudni kell, hogy azért az elmúlt évtizedekben a pakisztáni fegyveres erők és a titkosszolgálat valóban támogatott fegyveres csoportokat, hogy azok törjenek be a határnak a másik oldalára. Ugyanakkor vélhetően az elmúlt években a kontroll ezen szervezetek fölött Pakisztán részéről csökkent. Tehát jelen pillanatban nem lehetünk abban biztosak, hogy Pakisztánban bárki tudott erről a merényletről, mármint az állami vezetők közül, vagy a fegyveres erők részéről. Minden esetre korábban ez volt a képlet, és így zajlottak az események, és általában az volt a forgatókönyv, hogy erre India reagált, Pakisztán tette felelőssé, Pakisztán ezt elutasította, tehát ebben az értelemben ez a mostani forgatókönyv hasonlóképpen alakul. Talán annyi a jelentős különbség, hogy itt azért civilek vesztették életüket, azért a 90-es évektől kezdve, amit látunk, hasonló merényletek, azok inkább indiai katonákkal, rendőrökkel szemben hajtottak végre merényleteket, most azonban turistákat öltek meg.
Eszkalálódhat-e ez a konfliktus? Egyáltalán mit értenénk az alatt, hogy ez eszkalálódik, és hogyan reagálhat erre az Egyesült Államok?
Minden konfliktusban, így ebben is benne van az eszkalációnak a lehetősége, azonban az indiai nyilatkozatok azok rögtön arról szóltak, hogy úgy gondolják, hogy a feltételezett terrorista célpontokkal szembeni támadással nem kívánják tovább fokozni a feszültségeket, és a maguk részéről lezárják a konfliktus. Ugyanakkor nyilván lehetnek olyan tényezők a háttérben, például ha megismétlődik egy újabb terrormerénylet, ha esetleg Pakisztán reakciójában olyan indiai célpontokat talál el, amely ismételten belpolitikai kérdéseket vet fel, tehát benne van az eszkalációnak a lehetősége, de az, hogy a két állam atomfegyverrel is rendelkezik, ez érdekes módon inkább korlátoz eszkalációnak a lehetőségét, és egyébként jelen pillanatban egyik országnak sem célja egy tényleges háborús cselekményben részt venni, tehát India ezért is hangoztatta, hogy nem civil célpontokkal, nem katonai célpontokkal, hanem terrorista bázisokkal szemben hajtotta végre a válaszcsapást. A globális szereplők közül az Egyesült Államok is, miként Kína is nyugalomra inti a feleket. Ugye Trump alapvetően meg is fogalmazta, hogy hát nem tetszik, egyfajta sajnálatát fejezte ki, hogy a feszültség fokozódik. Azonban látni kell, hogy az Egyesült Államok a fő partnere India. Igazából egy esetleges eszkaláció talán még közelebb hozhatja az Egyesült Államokhoz Indiát, és az Egyesült Államok szeretné, hogyha nagyobb mértékben támaszkodna India az amerikai fegyvervásárlásokra. És hát ne felejtsük el, hogy Pakisztán mögött pedig egyértelműen Kína áll. A kínai nyilatkozatok pedig rendkívül visszafogottak, és alapvetően mind Indiát, mind Pakisztán mértékletességre, önuralomra intik.
Franciaország az Egyesült Államok után a második legnagyobb fegyverexportőr a világon, írta a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Fejérdi Gergely elemzésében arra is kitért, Franciaország célja, hogy 2030-ra a GDP 3,5%-át fordítsa védelmi kiadásokra, de a jelenlegi 2024 és 2030 közötti költségvetési keret jelentős forrás hiányt mutat. A kutatóval Exterde Tibor beszélgetett.
Gyakorlatilag Franciaország bármit tud gyártani, igazából itt a két nagy probléma lehetséges. Az egyik az, hogy ez rengeteg pénzbe kerül, a másik nagy probléma, vagy probléma adott esetben a politikai háttér, vagyis a franciaországi belpolitikai helyzet azért nem egy rendkívül stabil helyzet. Tehát ez a két tényező lehet, ami, illetve hát az európai partnereknek a hozzáállása is, annak abban a szempontból, hogy ez ennek a hatékonysága mennyire tud működőképes lenni ennek a francia hadiparnak.
A belpolitikai instabilitás nem tudja egy francia politikai vezető azzal elnyomni, hogy világpolitikai tényezőnek mutatja magát? Tehát ez annak tűnik.
Így van, tehát ez mindenképpen azért azt hozzá kell tennünk, hogy ebben a témakörben viszont nagyon nagy fokú a közös hang. Több mint 70% a franciáknak támogatja a francia hadiparni fegyverkezési elképzeléseket. Tehát ennek következtében gyakorlatilag a politikai, hát közös gondolkodás azért lehetséges, és hát nyilvánvalóan az francia elnök, ezt mind Macron, ezt látjuk is, ez abszolút jelentkezik is, megpróbál ebben a témában európai szinten is rendkívül aktívnak mutatkozni.
Van-e arra elképzelése a francia elnöknek, hogy ha a saját nemzeti jövedelemből nem nagyon lehet fegyverkezni, akkor honnan lehet pénzt szerezni arra, hogy mindenki a jelenleginél jelentősebb GDP arányos 3,5 költse technikára?
Hát igazából hogy több elképzelés is van. Részben az, hogy hát lehetne közösen hiteleket fölvenni, úgy, ahogy a COVID időszak után történt, bár az elvileg egy egyedi alkalom volt, tehát az európai államok közös hitelfelvételéből lehetne esetleg ezeket finanszírozni. Vannak olyan elképzelések, hogy ugye Franciaországnak van jelentős, a francia lakosságnak jelentős megtakarítása, ez nagyjából 6000 milliárd euró, egy rettenetes nagy összeg. Ebből szeretnének esetlegesen mozgósítani pénzösszegeket, illetve hát nyilvánvalóan a szigorú európai gazdasági hozzáállást, tehát ami normális esetben a Maastrichti kritériumokat betartandó 3%-os GDP arányos költségvetési hiányban egy módosítást kívánnának behelyezni, ami ugye azt jelenteni, hogy nem esne a hadipari befektetésekkel kapcsolatos kiadások ennek a számításában, ebbe is tudnának egy előnyhöz jutni. Tehát több ilyen elgondolás van ebben a témakörben, és bocsánat, visszatérve még az legelső kérdésére, nyilvánvalóan ott van még nyilvánvalóan az Amerikai Egyesült Államoknak a katonai hatalma is, ami mint egy tényező a francia katonai ügyben, hiszen jelen pillanatban Európában azért 64%-a a fegyvereknek amerikai, tehát ebbe betörni ebbe a piacba is csak 15% francia, egy nehéz kérdés lesz.
Mennyire hajlik Emmanuel Macron keze saját maga felé, vagyis a terveiben mennyire hangsúlyos az, hogy tessék francia fegyvert vásárolni, ne amerikait?
Ez természetesen nyilvánvalóan a franciáknak is nagy előnyére válna, hiszen akkor a gazdasági motor is beindulhatna jobban. Pont az ipari termelés területén vannak problémái Franciaországnak, mint hogy egyébként általában Európának. Tehát ezen a területen gondolkodik mindenképpen, hogy ez a fegyvergyártás gyakorlatilag fel tudja erősíteni az ipari termelését Franciaországnak, és ebből a gazdasági haszon is lesz. De azt gondolom, hogy ezen túlmenően is a francia politika, a francia stratégia, ez mindig egy stratégiai önállóság felé hatott, tehát ezt ő szeretné kiterjeszteni Macron elnök európai szintre is, egy nagyobb önállóság az Egyesült Államoktól is, meg minden más hatalomtól, és ehhez gondolja, hogy erre szükség van, erre a megerősítésre. Tehát nem azt gondolom, hogy ez kizárólag francia érdek, de nyilvánvalóan Franciaország ebből profitálni kíván.
De hogy néz most Emmanuel Macron a NATO-ra, meg az Amerikai Egyesült Államokra? Szövetséges? vetétás, ellenfél, vagy mi?
Hát igazából több alkalommal tett arra kijelentést, már 2019-ben, tehát már jó pár évvel ezelőtt is, hogy oda kell figyelni az Egyesült Államokkal való kapcsolatra, hiszen itt már megmutatkoznak véleménye szerint azok a jelek, amelyek nem feltétlenül egy szolidáris szövetségesről van szó az Egyesült Államok esetében. Franciaország azt gondolom semmiképpen nem kívánná elengedni az Egyesült Államok kezét, ennek mind gazdasági, mind akár katonai oka is vannak, hiszen a francia fegyverekben is van egyébként amerikai alkatrész, tehát fontos az Egyesült Államokkal való kapcsolat, viszont a jelen pillanatban a kiszámíthatatlanság okán minden eshetőségre fel kíván készülni a francia vezetés, és általában egy nagyon stratégiai gondolkodásban, hosszú távú stratégiai gondolkodás a Franciaországban nagyon fontos, és hát ebben a szempontból nem tartja kizártnak, hogy akár még az Egyesült Államok is a hosszú távú szövetség is esetleg, mint ellenfél is felmerülhet, vagy akár legalább minden esetre egy kompetitor, vagyis egy versenytársként mindenképpen.
A francia stratégiai gondolkodásban az mennyire komoly, hogy a francia atomvédelmi ernyőt kiterjeszteni Európa fölé? Van erre bárkitől fogadókészség?
Hát ezt láttuk, hogy Németország részéről, most a megválasztott Merz kancellár részéről volt egyfajta ilyen jellegű irányultság, hogy hajlandóság. Ugye hallottuk is a párizsi első hivatalos útja kapcsán, ezzel kapcsolatban jelezte is, hogy tárgyalásokat kíván folytatni, mind a NATO keretein belül, mind pedig külön Franciaországgal is. Ugye a francia nukleáris védőernyő az kifejezetten francia, tehát az még a NATO keretein kívül is van ráadásul. Ennek ellenére Macron elnök nem tartja természetesen kizártnak, és egyébként nincs rá, tehát nem lehetetlen, hogy ezt kiterjesszék. Ez annál is inkább fontos lenne számára, ha esetleg az Egyesült Államok ezt a védőernyőt visszavonná Európa fölül, mert ő nem kívánná azt, hogy más ország is, európai ország is birtokoljon, uniós országról beszélünk, atomfegyvert.
Az Egyesült Államok és Ukrajna aláírta az ukrajnai ásványkincsek kitermeléséről szóló partnerségi szerződést. Kocsonya Zoltán Rajnai Gergelyt, a Méltányosságpolitika Elemző Központ vezető elemzőjét kérdezte.
A lényegi pontok, amiket kiemelnék, az, hogy a természeti erőforrások kiaknázásában az amerikai vállalatok, amerikai befektetések előnyt fognak élvezni, vagy előnyt élveznek már most Ukrajnában, illetve majd a helyreállítás, amikor majd egyszer beköszönt a béke, akkor utána a helyreállítási munkátokban is az amerikaiaknak lehetőségeket biztosítanak az ukránok, illetve ennek kapcsán, ugye korábban Trump azért azt mondta, hogy hát a korábbi mindenfajta segély, amit aztán dollárosítani lehet, az már mind beleszámít abba, hogy befektettek Ukrajnába. Ez egyértelműen benne van most a jelenlegi megállapodásnak a szövegében, hogy ez nem így van, tehát a korábbi segély az segély, és nem pedig valamifajta befektetés, de a jövőben lévő segély, katonai segély, az egyértelműen befektetésnek is minősül a megállapodás szerint, tehát a jövőben, amikor segítenek mondjuk fegyverekkel az amerikaiak az ukránoknak, azt majd be fogják számítani később, amikor a különböző természeti kincsek kiaknázásáról van szó. Tehát ez Trump szempontjából egy ilyen kifejezetten üzleti jellegű deal, tehát ő abban gondolkozik, hogy minél több amerikai befektetést lehessen kiaknázni ebből az ukrán-orosz háborúnak majd a végével az amerikai gazdaság számára.
Egyenlő partnerség, erről beszélt az ukrán miniszterelnök helyettes gazdasági miniszter a megállapodás aláírása után. Valóban egyenlő partnerségről lehet szó?
Ukránok ezt szeretnék hangsúlyozni, és ezt bele is írták a megállapodás szövegébe. Megállapodás szövege, most azon kívül a konkrét megállapodási pontok, csak úgy általában a nyelvezet, ezzel a partnerségi megfogalmazással is, illetve az elég kemény, nem is elsősorban orosz ellenes, de hát az orosz inváziót elítélő megfogalmazások is, azért a Trump kormányzat korábbi kijelentéseivel, vagy nyelvezetével, hangsúlyaival szembe mennek. Tehát az látható, hogy itt történt egyfajta hangsúly elmozdulás. Ezt egyébként Trump azért valamelyest belengedte már még a kampány során és meg az elnöksége alatt is, hogy őnek itt az elsődleges az, hogy valami jó dílt kell kötnie majd Zelenszkivel. Emlékezetes, amikor Zelenszki a Fehérházban volt, és egy elég kínos sajtótájékoztatót tartottak közösen Trumppal, akkor is igazából előkerült ez, hogy hát minden kártya az amerikaiak kezében van, de valami megegyezés lehet kötni, ugye ez volt Trump nyelvezete, és most ez lehet az egyik ilyen megállapodás, hogy az ukránok gyakorlatilag a saját gazdaságuk potenciájából adnának valamit föl, cserébe az amerikaiak folytatják azt a támogatást, amit korábban minden nélkül adtak, tehát ez Trump szemszögét is tükrözi, de közben persze az ukrán politikai elitnek is nagyon fontos, hogy így egyértelműbbnek tűnik diplomáciai értelemben a nyelvezet alapján az, hogy az amerikaiak folytatják az ukránok támogatását, akár diplomáciailag, akár katonailag, akár pedig gazdaságilag.
A biztonsági garanciák nyilván különösen fontosak, és hát nyilván különösen fontosak Ukrajna számára. Vállalta erre vonatkozóan bármit is Washington ebben a megállapodásban, vagy az amerikai befektetések, az, hogy az amerikai vállalatok ukrán területen működnek, az eleve szolgál biztonsági garanciákkal.
Igen, csak egy ilyen implicit közvetett garancia van így ebben a megállapodásban. Tehát ez az, amit az ukránok nagyon sokáig szerettek volna belerakni egy ilyen megállapodásba, vagy egy ilyen nyilatkozatot kisikarni a Trump kormányzat részéről, hogy hát mindenképpen az ukrán határok meg fogják védeni, és hogy ezt nem a ukrán területi integritásnak nem lehet megsérteni. Ez nincs benne a szövegben. Ez valóban csak implicite az, hogy az orosz invázió elítélése benne van, a Ukrajna támogatása benne van, illetve az, hogy az amerikaiak egy komoly részt válnak majd az ukrán gazdaságból és az ottani természeti kincsek kiaknázásából. Nyilván az amerikaiak nem örülnének, hogyha ezekbe beavatkozna esetleg Oroszország. Tehát ebből a szempontból ez egy ilyen indirekt módon odaláncolja Amerikát Ukrajna mellé, de semmifajta egyértelmű tiszta garancia nincsen. Továbbra is ott van a lehetőség arra, hogy miután ez már megvan kötve, ez a megállapodás, és ez az amerikai gazdaságnak jó lehet, különösen, hogyha majd egyszer béke lesz, és közben valahogy sikerülne megállapodni Putyinnal is a Trump kormányzatnak, akkor esetleg egy kisebb területi feladások után lehetne béke, de egyelőre ez nem látszik közeljövőben elérhetőnek, de mindesetre ez a megállapodás lehetőséget ad arra, hogy ezt az utat elkezd járni az amerikai kormányzat.
Mi mondható el az orosz reakcióról, hogyan reagált mindenre Moszkva?
Az oroszok alapvetően nem elégedettek ezzel, ami talán érdekesebb igazából az amerikai nyelvezet megváltozása, tehát azért Trump nyilatkozta napokban, hogy hát nem olyan biztos, elég elkötelezett a béke irányába úgy általában Oroszország, és lehet, hogy ezt nem olyan könnyű tető alá hozni. Ez nyilván arra utal, hogy a háttér beszélgetések alapján elég negatív volt erre az orosz reakció, illetve az, hogy az oroszok nem látják világosnak azt, hogy a követeléseiket sikerül a Trump kormányzatot úgy elfogadtatni, ahogyan ezt ők szerették volna. Tehát ezért látható, hogy mind a háttérben, mind nyilvánosan az oroszok azért nem örülnek ennek, hiszen ez inkább egy elhúzódó háborút jelent, ami nekik nyilván nem jó, illetve hát amennyire pozitívnak nézett ki mondjuk a Trump-Zelenszky-fehérházi nyilatkozat, közös nyilatkozat után a helyzet orosz szempontból, hogy könnyen lehet, hogy itt rövid úton egy olyan béke születik, amiben ők elég komoly területi előnyöket tudnak kivívni, és esetleg gazdaságilag is Ukrajna az ő vonzás körzetükbe kerül, az most láthatóan messzebbre került, és Amerika újra kiállt, még ha egy másik alapon is, de újra kiállt Ukrajna mellett, illetve a háború rendezésének a kilátásai azért messzebbre kerültek.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Súlyos következményei lehetnek a romániai magyarságra nézve, ha az elnökválasztás második fordulóját a magyar ellenességéről ismert George Simion nyeri. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke ezért a másik jelölt, Nikusor Dán támogatására szólított fel. Várkonyi Gyula interjúja.
George Simion a politikába, amikor berobbant, akkor azzal került a közvélemény elé, hogy az uzvölgyi temetőt meggyalázták, az első világháborús katonatemetőt. Mögötte olyan szervezetek voltak, mint az Ortodox Testvériség, meg a Nemzetútja, meg az Ortodox Egyház egy része, és ők egyértelműen magyar ellenes hangulatkeltéssel és magyar ellenes akcióikkal szereztek támogatókat. Az elmúlt másfél esztendőben, amíg ez a hosszú választás időszak zajlott. Csak ebben az időszakban több olyan kezdeményezésük volt, amely a magyar közösség ellen irányul. Ők azt mondják, hogy nem lehetnek magyar iskolák, csak jó esetben vegyes iskolák. A magyar nyelvet a család kötelékébe vissza kell szorítani, nem lehet magyar nyelvet használni a közigazgatásban, és azt mondják, hogy az etnikai képviseletet föl kell számolni, mert ez a román nemzet érdekével ellentétes. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy Simion megnyeri az elnökválasztást, ez azt is jelenti a mostani helyzetben, kontextusban, hogy ő fogja fölkérni a következő miniszterelnököt, hogy kormányt alakítson. Az azt jelenti, hogy nem csak az elnöki hivatalban, hanem a kormánypalotában is az AUR veszi át a hatalmat. Ez az erdélyi magyarság számára történelmi tragédiához vezetne, tehát ezt meg kell próbálni elkerülni. Nikusor Dán, ő tőlünk messze balra áll, ő egy progresszív pártnak az alapítója, első elnöke volt, aztán a párt kiszárta, és függetlenként indul elnöknek, de most az egykori pártja beállt mögéje. Tehát ő ideológiailag távol áll tőlünk, viszont a magyar közösséggel kapcsolatosan nem tudunk semmit fölrólni neki. Ő elég sokat élt Erdélyben, ott gyerekeskedett, ott szocializálódott, érti a kisebbségeket, és nem volt neki megnyilvánulása a magyar ellenes vagy a magyar közösséggel szembe. Hogyha a kettő közül kell választani, a brutálisan magyar ellenes Szimeon és a Nikus Ordán között, akkor azt gondolom, hogy a józanész az diktálja, hogy Nikus Ordán próbáljuk segíteni abban, hogy megnyerje a második fordulót, nem lesz könnyű.
Ez a mostani helyzet emlékeztet arra, ami 25 évvel ezelőtt történt, amikor Corneliu Vadim Tudor, illetve Ion Iliescu jutott be az elnökválasztás második fordulójába. Akkor Ion Iliescu támogatására szólítottak föl, noha hát ő sem a magyar barátságára volt híres. Ez a két eset mennyiben hasonlít egymásra?
Annyiban hasonlít csupán, hogy 2000-ben egy magyar ellenes nagyon nacionalista jelölt került be a második fordulóba, de hát Nikus Ordán nem Ion Iliescu, és sajnos azt gondolom, hogy Giorgio Simeon veszélyesebb és rosszabb, mint ami annak idején 2000-ben ott állt a küszöbön a Vadim Tudor, és teljesen más a környezet. A politikai környezet, a gazdasági környezet, az európai vagy a globális környezet teljesen más.
Hamarosan meg fog történni a második forduló, de ugye közben van egy másfajta belpolitikai válság is Romániában, nemrég lemondott a miniszterelnök, és hát nem lehet tudni, hogy ki az, aki stabil kormányt tud alakítani, még az is előfordulhat, ha többszöri próbálkozás után nem sikerül felállni az új kabinetnek, hogy előrehozott választás lesz. Ezt mennyire jelezheti mondjuk előre az elnökválasztás második fordulójának végeredménye?
Simeon amennyiben nyerő biztos, hogy megpróbálja az előrehozott választást kiprovokálni, mert a győzelem hullámán az ő pártja ma valószínűleg, hogy többséget szerezne a parlamentben. A mostani parlamenten azt gondolom, hogy egy parlamenti feloszlatási procedúrát nem lehet végigvinni, de meg fogja próbálni. Én azt gondolom, hogy a második nekifutásra a parlament egy kisebbségi kormányt is be fog iktatni, és aztán majd meglátja, hogy mit kezd vele. Számunkra egy előrehozott választás, úgyhogy Simeon megnyerte az elnökválasztást, az sem jóval nem kecsegtetne, hisz ők akkor többséget szereznének, és itt valószínű, hogy a következő 10 esztendőben ők vezetnék az országot, annak beláthatatlan következményei lennének. A parlamenti matematika ma néhány lehetőséget ad az új elnöknek, nem sokat. Az egyik az, hogy ha Simeon nyer, akkor egy nagy koalíció összeáll, és elszigeteli az AUR-t, és az elnök képtelen lesz kohabitálni egy nagy koalícióval. Ez azt jelenti, hogy a mostani kormányzó pártok mellé még bejön az USZIR is. Nem látom ennek a valószínűségét, de matematikailag elképzelhető. Elképzelhető az is, hogy marad a mostani koalíció egy új miniszterelnökkel, a választások után újra gomboljuk a kabátot. Ennek a lehetősége nem nagy, de ezt nem zárnám ki. És a kisebbségi kormány. A harmadik lehetőség, az RMD az kisebbségi kormányban nem vállalna szerepet, úgy gondolom. És van aztán a negyedik változat, hogy az AUR mellé beáll valaki, az AUR-nak van az SOS-el és a POT-tal együtt, vagy 32-33%-a, beáll melléjük mondjuk a Szociáldemokrata Párt. De egy más vezetéssel, mert a mostani Szociáldemokrata Párt vezetősége teljesen kizárja az, hogy az AUR-ral kormányozzon, és nem is érdeke, de ezt az elméleti lehetőséget azért még ne zárjuk ki, bár mondom, a mai tudásunk szerint ennek sincs semmiféle valós lehetősége. Úgyhogy ezek között lehet választani. A mostani ügyvivő kormánynak 45 napja van, alkotmány szerint 45 nap után legkésőbb új kormánynak kell alakulnia. Ez azt is jelenti, hogy ha május 18-a után alakul az új kormány, akkor már az újonnan megválasztott elnök fog miniszterelnököt fölkérni.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.